Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Egyszeri nettó 200 ezer forintos jutalmat kapnak azok az állami alkalmazottak, akik részt vettek a szeptemberi Dunai árvíz elleni védekezésben. A magyar közlönyben megjelent rendelet szerint az összeg azoknak jár, akik a terepi védekezésben a helyszínen közvetlenül részt vettek, valamint a terepi védekezést közvetlenül irányították. Az önkéntesek nem részesülnek az elismerésben. Megbüntetett több áramszolgáltatót az Energiahivatal, amiért késve válaszoltak a fogyasztói megkeresésekre. Az MVMD MÁZ, az Ópusztitáz és az Elműhálózati Kft. Összesen 56 millió forintnyi bírságot, az MVM Next figyelmeztetést kapott. Újabb 125 ezer diák kap laptopot decemberig. Rétvári Bence, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára elmondta, hogy korszerű informatikai eszközökhöz juthatnak azok az 5. és 9. évfolyamos tanulók, akik korábban jelezték igényüket a Kréta rendszerben. A tanulói laptopok mellett intézményi eszközök is érkeznek az iskolákba. Már több mint 700 ezeren regisztráltak a gondos óra programra, közölte a miniszterelnök főtanácsadója videójában. Nyitrai Zsolt elmondta, mostanra minden harmadik 65 év feletti magyar gondos óra felhasználó, így az idősek élete és egészsége még nagyobb biztonságban van. Arra hívta fel a figyelmet, hogy akik jogosultak, de még nem regisztráltak az eszközért, tegyék meg. Hozzátette, a hozzátartozók a gondos óra mobil alkalmazását is letölthetik. 28 üzemeltető pályázna a vidéki e-töltőállomások létesítését támogató program 28 milliárd forintjára, írja az Infostart. Az Energiaügyi Minisztérium november 6-án induló pályázatával ösztönzi a hazai elektromos töltőhálózat bővítését. A támogatást igénylőknek legalább egy e-töltőállomás létesítését kell vállalniuk a ma még kevésbé ellátott járásokban. A veseelégtelenségben szenvedő betegek számára hozhat minőségi és élhetőbb életet az a szoftver, amelyet az Óbudai Egyetem, a Hunren Közgazdasági és Regionális Tudományi Kutatóközpont, valamint portugál és skót kutatók együttműködése révén fejlesztettek ki. A veseátültetést hozzáférhetőbbé tévő innováció forgalmazása, licencelése és alkalmazásának elterjesztése érdekében egy non-profit céget is alapítottak. A kutatócsoport vezetője Bíró Péter az Inforádióban elmondta, az új szoftverrel olyan vesebetegeknek próbálnak segíteni, akiknek a dialízis nem jelent hosszú távú megoldást. A CapSoft elnevezésű szoftver a legnagyobb segítséget abban nyújtja, hogy mindig az optimális megoldásra tesz javaslatot a több száz jelentkező beteg donorpár közül, így még több beteg kaphat vesét rövidebb időn belül, illetve az említett párosítások ideális minőségét is biztosítja. Véget ért a nemzetközi űrállomáson rekedt űrhajósok kálváriája. A négytagú misszió Florida partjainál csapódott a vízbe, és az egyik űrhajóst megfigyelés alatt tartják, de egyelőre nem tudni miért. A nemzetközi űrállomásról nemrég visszatért egyik amerikai űrhajós, kórházba került, de a NASA eddig nem közölte, hogy milyen egészségügyi probléma miatt, csak annyit lehet tudni, hogy állapota stabil. A négytagú misszió Florida partjainál az óceánban landolt, miután közel 8 hónapig tartózkodott az orbitális laboratórium fedélzetén. A Földre visszatérve a SpaceX Dragon normál visszatérést és landolást hajtott végre, majd a személyzet és az űrhajó kiemelése is incidens nélkül zajlott, írja az Infostart. Híreink végén az időjárásról. A hajnali reggeli órákra többfelé párássá válik a levegő, emellett nagyobb területen rétegfelhőzet képződhet, ami fokozatosan terjeszkedik. A derült tájakon köd is képződhet, néhol szitálás előfordulhat. A délies szél északiasra fordul, amit csak az Észak-Dunántúlon kísérhet egy-egy élénk lökés. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 5 és 12 fok között alakul.
A nap verse.
Rakovszky Zsuzsa. Avart égettek. Avart égettek. Dőlt a must szaga, buzgott a kátrány. Bogáncson ellenfény holt udvara, tépet szivárvány. Az utca erdő, mélyebb őszfele lejtett az este, a szélső ház, a hány torgó zene majd szétvetette. Még egyszer ezt, csak ezt, és más sosem többé. Leszállnék az őszi alvilágba, jobb kezem, kezedben, árnyék.
Rakovszky Zsuzsa Avart égetek című versét Babócsai Réka előadásában hallották. Rakovszky Zsuzsa Kossuth Díjas magyar író, költő, műfordító, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja. Sopronban született 1950. december 4-én. A soproni Martos Flóra gimnáziumban érettségizett 69-ben. Egyetemi tanulmányait Debrecenben kezdte, majd a második évtől Budapesten folytatta, magyar-angol szakos tanári diplomát szerzett. 75 és 78 között az állami Gorki könyvtárban, 78 és 81 között az ELTE angol tanszékének könyvtárában volt könyvtáros, 82-től 86-ig szerkesztő a Helikon kiadónál, azóta szabad foglalkozású, fordításból él. 1997. szeptemberétől szerződéses munkatársként egy évig részt vett a beszélő szerkesztésében. 88-tól 4 hónapig a Soros Alapítvány költészeti ösztöndíjasa Londonban. 1990-ben az Iowai Nemzetközi Írókongresszus vendége volt. 74-től 81-ig volt házas. 1992-ben született fiúgyermekét egyedül nevelte fel. Sopronban él. Elsősorban angol, amerikai költőket és prózát fordít. Verseit kezdettől fogva általános kritikai elismerés fogadta.
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, Túri Sarolta, zenei szerkesztő és a technikus Péderi Zsolt nevében is, Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma a mezőkövesdi és cserépfalui eseményekről szólunk. Elsőként a kövesdi katolikus szakiskolába megyünk.
Hüvelyes László vagyok, a Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Technikum, szakképzőiskola és gimnázium, tanügyigazgatási igazgató helyettese.
Különleges nap ez, egy évben gondolom egyszer van ilyen.
Igen, ez már most a negyedik alkalom, hogy egy szakmai napot, illetve ezúttal egy jövőtervező napnak elkeresztelt szakmai napot tartsunk, ahová meghívtuk a környező települések általános iskolásait, jellemzően a 7. és 8. osztályos tanulókat, illetve jelen van a Borsod-Abó-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, illetve a mezőkövesdi és környéki cégek, illetve vállalkozások, elsősorban azok a duális képzőhelyek, ahol a mi tanulóink külső gyakorlatot teljesítenek.
Tehát akik szakoktatást végeznek, mert a többit azt itt bent végzik, ugye?
Jellemzően a 9. és 10. évfolyamos tanulóknak a gyakorlati képzését az iskolákban, az iskolai tanműhelyekben oldjuk meg, és a felsőbb évfolyamon kerülnek ki a diákok ezekhez a cégekhez, ahol a gyakorlati képzést folytatják a tanulók.
Bőves számot mondott, hogy 600-on felüli diák, gyerek, pedagógus, kísérővel együtt van itt. Hát lehet is hallani zúgás, és hát különféle olyan megmozdulások, amik mondjuk érdeklődést mutatnak, nem pedig rossz alkodást.
Így van, örömmel hívtuk meg ezt a, tényleg, ahogy ön is mondja, több mint 600 diákot, pedagógust, kísérőtanárt és szülőt az általános iskolákból, a 7. és 8. osztályosokból. Próbálunk minél több diákot megszólítani, azáltal, hogy egyrészt válasszák a 5 éves technikumi képzést, vagy a 3 éves szakképzést, és minél többen jelentkezzenek a mi iskolánkba. Rendelkezünk a szükséges technikai feltételekkel, évről évre igyekszünk bővíteni ezeket a feltételeket, a tantermeinket, a szaktantermeiket korszerűsítjük a kor igényeinek megfelelően.
Katolikus lett, egy egyházi fenntartású. Igaz, hogy ez azonnal nem látszik meg a diákok viselkedésében. Később is persze, hogy lesz probléma, mindenütt van. Nehogy már azt mondjuk, hogy egyből úgymond szentekké váljanak, de azért gondolom, hogy a szellemiségében változott az iskola, ez azt is mutathatja, hogy a pedagógusok másképp állnak hozzá, a gyerekek meg átgondolják, hogy hova is mennek. Ez lassan-lassan azért beérik.
Így van, ez már a 13. tanév, amit az Egri Főegyház megye fenntartásában működő iskolaként kezdtünk meg, és vannak olyan általános iskolák, katolikus általános iskolák, ahonnan diákok érkeznek, ők már tudják nyilván a katolikus erkölcsi dolgokat, és tudják az elvárásainkat, illetve vannak általános iskolák, akik nyilván a felvételi jelentkezéskor már tudják, hogy egy egyházi iskolába fognak jelentkezni. 9-es belővő diák szocializálódnak az iskolában, problémákkal érkeznek, amelyeken mind az oktatók, mind pedig a hitoktatók, illetve az iskola lelkészünk igyekszik segíteni az erkölcsi és a morális nevelésükön a diákoknak.
Tehát felkészültek most már a pedagógusok, illetve hát a szakoktatóknak is meg kell azért szokni azt, hogy másképp kell viselkedni egy katolikus iskolában. Bár tulajdonképpen nagy különbség nincs, csak a beszédstílusban, az egymáshoz való közeledésben, valamint hát azért csak úgy kell kezdeni a napot, hogy tudja, hogy hova jöttem be, és még néha-néha van olyan is, hogy lelki gyakorlat. Már gondolok arra is, hogy a tanévnyitó se úgy kezdődik, mint máshol, hogy kint az udvaron, hanem a templomban.
Így van, valóban a tanévnyitót a Szent Misével kezdjük a Szent László templomban, mint ahogy az utolsó tanítási napot is egy Szent Misével zárjuk. Ehhez kapcsolódik még a karácsonyi lelkinapunk, a húsvéti lelkinapunk, illetve minden osztály részt vesz évente több alkalommal úgynevezett osztálymisén, aminek szintén a Szent László templom ad otthont.
Nem mondanék igazat, hogyha nem vetném fel, ugye ma már mindegyik középiskola, még általános iskola is megküzd a gyerekekért, hogy menjenek oda, mert ugye azért a körülményi lehetőség megvan, csak éppen folyamatosan csökken a gyerek, a született gyerek létszáma, és vadásznak szinte az iskolák. Önök most nem vadásznak, hanem éppen bemutatót tartanak, de hogyha mondta, hogy közel 600-an vannak, ebből 100 jó lenne, hogyha bejönne, ez azt jelenti, hogy bizony egy hatodára számít, hatnak valószínű.
Így van, valóban csökken a gyerek létszám a népességgel együtt, és megmutatkozik ez a beiskolázásunkon is. Az iskolák valóban küzdenek a tanulókért, mi is próbáljuk ezeket a diákokat a lehető legtöbb képzési formával, a különböző szakkörökkel, bemutatókkal ide csábítani őket, hogy lehetőleg első helyként jelöljék meg majd a felvételi lapon az iskolánkat, de akit esetleg nem a mi intézményünk fog beiskolázni, még mindig lesz a kis későbbiekben lehetőség arra, hogy a felvételi sorrenden módosítsanak, amit az általános iskolákban adnak ugye be, vagy hogyha nem a iskolánkban nyertek felvételt, akkor pedig átjelentkezhetnek egy kérvénnyel a mi iskolánkba. A technikumi képzésben 6 szakmában, a szakképző képzésben pedig 9-féle képzésbe várjuk ide a diákokat.
Számoknak szép számok, remélhetőleg meg is telnek. Egyébként melyik a, vagy melyek a legnépszerűbb képzési formák itt.
A technikumi képzésben informatika ágazatban, kereskedelem ágazatban, turisztikában, gépészet ágazatban, illetve mezőgazdaság és erdészet ágazatban hirdetünk meg képzéseket, a szakképző képzésben pedig a gépészetben, az elektronikában, az építőiparban és szintén a kereskedelmi ágazatban hirdetünk meg több szakmát is a diákoknak. Ezek közül választhatnak. Az első egy, illetve első két évben úgynevezett ágazati alapoktatásban részesülnek a diákok, és az ezt következendő években specializálódhatnak a kiválasztott szakmára.
Köszönöm szépen. Önöknek úgymond jön a szünet, természetesen a gyerekeknek, mert hát a pedagógus az nem szüneten van, vagy szabadságon éppenséggel, vagy pedig hát van még itt mit csinálni, értékelni, stb. Nem kell végigmondani. Úgyhogy akkor is, ha az az icipici lesz, jó pihenést kívánok önöknek.
Köszönöm szépen.
Kovács Kft. Szakoktatója, mérnök tanár egyébként. 16 évet tanítottam a Széchenyibe, tehát a gyakorlat mellett nagyon nagy elméleti tapasztalatom is van.
Kovács
Kft.
Misszió.
Kovács misszió? Hát gyakorlatilag a Kovácsban legalább 25 éve folyik tanulóképzés, tehát külön tanműhely kialakítással, külön képzőhelyen. Nagyon komolyan veszük a képzéseinket, tehát a gyakorlat mellett elméleti oktatásban is részesítjük a tanulóinkat, tehát ráerősítünk a szakmai képzésükre, elméleti szakmai képzésükre is. Nagyon sokféle tanulók vannak a Kovács Kft-nél, gépésztechnikusok, gépgyártás technológusok, forgácsolók, logisztikusok, tehát 7 szakmára vagyunk akkreditálva, és mindig a piaci igényeknek megfelelően fogadjuk ezeket a tanulókat. Volt olyan évünk, hogy 32 tanulóval foglalkoztunk, jelen pillanatban 16 tanulónk van, ami elsősorban forgácsolók és gépgyártás technológusok.
Én azon csodálkozom, hogy ugye az ember azt hinné, hogy igazából nagy fémipari, úgymond helyek, gyára, valahol mindig a hegylábánál szoktak ellen, hogy megalakulni Diósgyőr, Dunaújváros, sorolhatnánk, ahol az acélipar fontos volt, és Mezőkövesden ugye lapátgyárat ismerjük, hogy régóta itt volt, és a Kovács Kft. Meg valahogy, mintha igaz, hogy van más cég is, mintha átvette volna a gépiparnak egyik bizonyos ágazatát.
Hát a Kovács Kft. Az teljesen magántulajdonú cég, tehát igen, magyar tulajdonú cég, és annak idején ugye a lapátgyárban dolgozott nagyon sok Kovács Pista bácsi is, ugye ott kezdte, majd a 80-as években egy saját garázsában alakított ki egy bedolgozó, majd kisipari rendszert, és folyamatosan bővülve, nagyon jó kapcsolatokkal a CETEF-vel, és a egyéb német cégekkel felvéve a kapcsolatot, a kis vállalkozásból egy nagy vállalattá nőtte ki magát, ami most közel 450 dolgozója van a tanulókkal együtt, külön robottechnika, automatizált üzemegysége, Kovács üzemet üzemeltet. Tehát igen, tehát nem feltétlenül ott alapul ki a fémipar, ahol ugye fém van. Hanem itt Kövesden azért most már megnézzük, egész komoly fémipari üzemek vannak, akár a Modin, akár az Exir, az Almási. Ugye ez gyakorlatilag mind a autóiparra épülve kezdte el a vállalkozásait.
Beszállító vagytok, hogyha jól gondolom, mert általában nagyobb vállalatokhoz, mondjuk a CETEF-kezés mindenüvét, ahol szükséges a ti szakmunkátok, mert ez különleges munkát is igényel. Oda azért ismerem, mert apjam is dolgozott ott egy darabig, hogy bizony komoly szakmunkát igényel, szaktudást is, akkor azért fontos nektek a tanítás.
A jövő az a tanításban rejlik, ugye? Tehát gyakorlatilag a saját kiképzett dolgozó az már a tanulmány ideje alatt szocializálódik, megismeri a szakmát, tudjuk, hogy melyik területen érdemes vagy akarjuk foglalkoztatni, és igazán én azt mondom, hogy egy cég, ha jól foglalkoztatja a tanulóit, jól képzi, akkor mindig megéri. És a végzősök közül általában olyan 30-40% körül a cégnél maradnak a tanulók.
Ha megéri.
Ha megéri. Hát ugye most azért jobban megéri, mert személyi jövedelme adómentességük van. Tehát egy kezdő tanuló, amikor tud 400-450 körül nettóba keresni, az már nem egy olyan magyar színvonalban sem olyan rossz a fizetésnek számít.
És a jövő az pedig talán emelkedő tendenciát?
Hát egyre nagyobb szaktudással rendelkező tanulókra lenne szükség, ugyanis már mindenhol a robottechnika, ugye a CNC programozás, ez elkerülhetetlen.
Hozadéka lesz ennek a bemutatónak, vagy nem is ez a lényeg?
Hát nekünk az a lényeg, hogy a iskolát tudjuk támogatni. Ha az iskolában több tanuló fog jelentkezni, akkor nagy valószínűséggel hozzánk is több tanuló fog képzésre jelentkezni. Ugye most már munkaszerződéssel foglalkoztatjuk a tanulókat, ami azt jelenti, hogy munkatörvénykönyv szerinti munkaszerződést kötünk velé a szakképzési törvény könnyítéseivel, és ők határozott idejű munkaszerződéssel rendelkező dolgozói. És az iskola képzés alatt ők végül is felmentést kapnak a munkavégzés alól. De 40 órában vannak ők is ugyanúgy foglalkoztatva, mint egy rendes, illetve 35 órában, attól függ, hogy 7 vagy 8 óra munkaidő vonatkozik rájuk.
Jó szakembereitek vannak, jó mutatók?
Hát nálunk azért vannak idősebb, és a fiatal generáció együtt van. A idősebbek azok ugye nagyon nagy tapasztalattal rendelkező szakembereink, a fiatalabbak pedig más tudással rendelkező szakemberek. Ugye már ők nyitottabbak az újabb technológiai folyamatokra.
Most nem azt mondom, hogy csak szakoklatok, de például tanárok is, mint te is vagy, tehát azért tudsz benne a gyerekekkel.
Persze, tehát a tanítás mellett nagy feladatunk a nevelés. Tehát, és az a baj, hogy most már a mostani gyerekeknél sokkal több idő kell a nevelésre, mint az oktatásra.
Hát otthon nem kapta meg.
Igen, úgy gondolják a szülők, hogy az iskola feladata a nevelés. Holott az iskola feladata elsősorban a tanítás lenne.
Hát a nevelés is.
Így nevelés is, de elsősorban a tanítás és másodszorban a nevelés.
Hát köszönöm szépen, további jó tanítást itt. És jó egészséget!
Köszönöm szépen, és viszont kívánom!
Muri Mihály, CFF Hungária Kft.
Itt van egy, minek mondjam ezt, hát nem szakmai bemutató, hanem egy olyan bemutató, ahol az általános iskolások kereshetnek esetleg jövőt, pályát, mivel készültek önök, amivel oda tudják csalogatni majd, ha végeztek valamilyen szinten.
Hát ugye mi egy autóipari beszállító cég vagyunk, és már nagyon, nagyon régóta benne vagyunk a duális szakképzésben. Van egy 1300 négyzetméteres tanműhely komplexumunk, ahol három szakmát oktatunk, ez a GP és CNC forgácsoló, autógyártó, illetve mechatronikus karbantartó, illetve most már negyedik szakmaként a gépgyártás technológiai technikus. Szóval mi ezekre a gépészeti szakmákra, illetve a karbantartó, elektronika ilyen szakmákra vagyunk ráállva. És itt is ide most Mezőkövesdre, erre a pályorientációs napra, erre a GP és CNC forgácsoló szakmához kapcsolódó eszközöket, illetve a mechatronikus karbantartó szakmához kapcsolódó eszközöket hoztunk ki, robotika, robottechnika, elektronika, gépészet.
Duális szakképzés, tehát ez azt jelenti, hogy a gyakorlattal együtt az elméletet itt oktatják, és a gyakorlatot pedig önöknél végzik.
Igen, bár az új szakképzési törvény már lehetővé teszi azt is, hogy az elméleti képzés bizonyos részei is vállalatoknál legyen.
Ezért nem lehetem mondani, mert pontosan nem ismerem.
Igen, a mechatronikus karbantartó, illetve autógyártó szakmában az elmélet részét is mi oktatjuk a tanulóknak. A GP és CNC forgácsolónál ott megosztva az iskolával elmélet, illetve nálunk van ugye a gyakorlat. És két fő partneriskolánk van jelenleg, ugye ez a Mezőkövesdi Széchenyi Technikum, illetve az Egri Bornemisza Technikum, ez a két iskola.
Ugye régebben egyetem főiskola, még egyszer egyetem, még egyszer főiskola, ma már azért azt tudjuk, hogy a jó szakma az nagyon fontos az ország szempontjából, illetve a megélhetés szempontjából is. A CETEFESZ képes, gondolom, valamilyen szinten úgy biztosítani, hogy talán élenjáró itt a környéken, vállalatként.
Igen, így van. Ugye a mai világban már ugye mondják azt, és egyébként ez igaz is, hogy egy jó szakma majdnem, hogy felér egy diplomával. Ugye a mi képzési filozófiánk az az, hogy a diákokat felkészítjük az életre, szóval minden olyan dolgot megpróbálunk nekik átadni, amiben tudnak majd boldogulni a jövőben. És nyilván ugye a fő célunk pedig az, hogy a saját utánpótlásunkat kineveljük, és a legkiemeltőbb tanulókat ugye minden évben felveszünk magunkhoz a céghez, mint dolgozó.
Mondjuk az elektronika, mit tudom én, robottechnika, robotika, az csábító a gyerekeknek, mézes madza, de hát nem pontosan csak ez van egy munkahelyen. Ott kutya keményen dolgozni is kell. Gondolom, hogy az marad meg, akinek megvan a hozzáértése, szaktudással együtt és szorgalma is, mert anélkül ma már Magyarországon sem boldogulnak.
Így van, természetesen. Ugye a mi képzéseink azok általában ilyen két évig vannak nálunk a tanulók, valamelyik szakmában egy évig, csak sajnos. De ugye folyamatosan figyeljük és monitorozzuk a diákoknak a teljesítményét, illetve a szakmához való hozzáállását, és nyilván ezeknek a kombinációjából fog majd a döntés megszületni, hogy melyik diákkal fogunk majd munkaszerződést kötni a képzés elvégzését követően.
Vagyis azért biztos jövőt tudnak ajánlani?
Hát próbálunk, igen. Igen.
De hát a környéken talán az egyik legismertebb cég, már egyszer említettem, tehát abban is, hogy biztos az ott dolgozóknak a megélhetés, és mellette talán még a munkakörülmények is jók, mert én még nem voltam bent a gyárban.
Így van, természetesen. Ez egy német multinacionális nagyvállalat, az ehhez kapcsolódó minden munkakörülménnyel együtt így van.
Ugye, hogyha az ember multi cégekhez megy, nem biztos, hogy itt marad Magyarországon. A CETEP, ő már jó pár éve itt van, Eger vezető egyik gyára, tehát akkor marad, úgy tűnik, mert ugye minden bizonytalan.
Természetesen. Igen.
Hát jól bedolgozik a magyar ember.
Igen.
Mert végül is sok helyet ott hagynak a multik. CETEP itt maradt. Olyan, mint a magyar lenne.
Hát így van, a neve is az. Így van. 96 óta ugye itt már, meg ugye előtt is, mint Csepel autó gyár működött, úgyhogy ez már nagyon régóta működő telephely. És sokáig is fog működni, így van.
A CETEF Hungária, ez azt jelenti, hogy kötődnek a magyar, úgymond, iparhoz.
Így van, természetesen.
Ha csak beszállítók is, mert amit lenéznek mások, azért itt komoly munka folyik. Ugye váltókat gyártanak?
Természetesen, igen, sebességváltó gyártásával foglalkozunk, így van. Haszongépjárművek, illetve személygépjárművek.
Sokan dolgoznak egyébként? Nem kell pontosan.
Hát egy olyan szolgáltató területekkel együtt olyan 1600-1700 fő között.
Ez egy nagyobb falu.
Így van, így van.
3 műszak, 4 műszak?
Hát attól függ, hogy melyik munkaterület, de igen, igen.
Szó Zsófia.
Újra találkozunk egy év után, nagyjából, vagy másfél év után?
Hát legalább 2 év után, igen, meg 3 inkább szerintem.
Öregszik a kutya.
Hát én most jelenleg 5 éves.
Akkor volt 3, akkor 2 éve találkozhatunk.
Igen, igen.
Olyan éppenséggel.
Igen, igen, akkor voltam 10-es, most pedig éppen végzős vagyok. Érettségi évemben vagyok.
Egyenruha maradt.
Egyenruha az megmaradt, az azóta is jó rám, de nem fogytam, nem híztam.
Látom, azért nem ismertelek meg, mert azt hittem, hogy egy kicsit úgy vastagodtál volna, de nem.
Esetleg az izom nőhetett rajtam.
A sporttal.
A sport miatt, igen, ugye elkezdtem kickboxolni, thaiboxolni, muay thai, MMA, stb.
Odébb megyek egy kicsit. Jó, nem verekszünk már.
Nem.
Tiszteled a kort.
Igen, igen, igen. Meg tisztelem magát a sportot is.
Igen, hát aki a sportot tisztel, az az embert is.
Az az embert is, meg az ellenfelemet természetesen.
Most nem a sportról van szó, hanem bemutatót tartasz.
Bemutatót fogok tartani, igen, az iskolán nyílt napot tart az általános iskoláknak. Én úgy tudom, most jelen pillanatban óránként fogunk egy bemutatót tartani, és így lesz 3 bemutatónk a mai napon. Természetesen a sasfiókák és a kutyámmal fogok fellépni a bemutatón kültéren.
Kutyát ismerem meg téged, de a sasfiókákat nem.
Mikor legutóbb beszéltünk, pont azután alakultunk meg.
Aha.
Egyébként nem sokkal, egy pár héttel később. 10 voltunk, aztán formálódott a csapat, de hála Istennek már van egy fish csapat, akikkel egy önvédelmi bemutatót fogunk bemutatni, azon belül pedig kravmagázunk. Ez egy Izraelben kifejlesztett katonai sportág. Mi próbáltuk a leglátványosabb elemeket kiszedni ebből az ágból, ebből a sportágból. Dobálózunk, meg a lefegyverezésről szól ez nálunk most. Vagyis mi azt mutatjuk be?
A lefegyverezés az azt jelenti, hogy lőfegyver, vagy mindenféle fegyver?
Kés, meg kézi fegyver. Egyelőre még ezeknél vagyunk. Hát de igen. Nyilván fejlesztjük mi is a bemutatóinkat, mindig tanulunk, meg okulunk a dolgokból.
Ugye leginkább mostanában nyugaton is nem is a lőfegyver, mint mondjuk a szlovák elnök ellen, hanem inkább kézi fegyverekkel, késsel, madzsektával, meg minden mással próbálják. Elég az, hogy megvan hozzá a technika, vagy erő is kell hozzá?
Csak a technika kell. Ebbe az a jó, hogy nincs erő. Ebbe csak a technika.
Akkor egy hölgy is, bár neked azért, hogyha nem is hisztál, nem is nőttél, súlyod sem, semmi sem, de amellett megvan hozzá mondjuk az a fizikai képesség is,
igen,
hogy aki nagyon-nagyon kiabál, azt le lehet hálítani.
Persze,
ha késsel, fegyverrel van.
Igen, igen, persze le lehet. Nyilván ezekre megvannak az adott mozdulatok.
Na, mi történt?
Ja, hát csak a púrászt akarta elkérni, de jó van, hát engedd, de hát most nem ugrál, hát ez engem nem zavar, be is ment a helyére. Ilyen jó kutyám van, bemegy a helyére.
Tehát 3 éves volt, azóta tanult, vagy ugyanolyan maradt a...
Nem, azóta sokkal többet tanult, egy kutya sosincsen kész, ez azt jelenti, hogy sosincs az, hogy mindent megtanult. Nyilván még tanítok neki pár dolgot, meg még fogékony a kis kutyám, de hát akkor még nagyon zöldfülű volt ő is, meg én is, de most már aránylag tudom azt mondani, hogy most már azért többet tud ő is, meg én is ebbe a dologba.
Milyen egy jó kutya? Gondolom, hogy hallgat a parancsszóra, vagy utasításra, vagy nem tudom, kérésre, mert nem tudom ezeket a szakszavakat, hogy mikor kell parancsolni, mikor kell kérni, de azóta nyugodtabb is.
Nyugodtabb, meg nyugodtabb, de én azt tudom mondani, hogy akkor a legjobb a kutya, hogyha minden a gazdája.
Szereti.
Szereti, igen. Fölteszi rá az életét.
Elfogadja, és...
Persze, itt a falka is nagy részben, nagy részt játszik a falka ösztön. Nyilván a gazdának kell lenni az alfának, igen. Különben sarokban van állítva a gazda, és az pedig nem a legjobb.
Tehát, hogyha a gazda nem eléggé
karakán,
megvan-e a szaktulása hozzá, engedékeny. Tehát itt nagyon konzekvensnek lenni.
Igen.
Itt egy jó tanárnak.
Tanárnak is úgy, igen, pontosan így van, de viszont meg kell tanulni együtt dolgozni a kutyával, mert nyilván ez olyan, mint egy barátság igazából, tehát kovácsolódunk, csiszolódunk egymáshoz.
Egyébként, amikor jól csinál valamit, kap jutalmat?
Persze, kap jutalmat, háromféle jutalom van a simogatás, valami kutya azt szereti, az enyém például a labdát szereti, most van itt a mellkasomon, itt lóg a labda, csak elmatívott a zsebembe.
Látok.
A másik pedig a jutalomfalat. Na, nálam a jutalomfalat, hogy nem fogadja el, neki az nem kell, neki csak a labda a mindene.
Jó, mert a madarak általában a ragadozók jutalomfalatot esznek, akkor itt a simogatás, illetve a játék az,
igen.
Jutalmazás. Mi lesz ma? Egyébként nektek mondtad, de hát ez tehát kutyás bemutató?
Kutyás bemutató, ugye a Krav Maga bemutató a sasfiókáknak, amiben én is részt veszek egyébként, akkor az iskolánk többi tagjai, őket nem tudom.
Én titeket kérdezlek.
Ja.
Tehát kutyás bemutató, mit fog ő csinálni?
Nyilván az engedelmes, meg az őrzővédő feladatok, meg bevonunk a közönségből is embereket, meg a kis csapatunkból is fognak beszállni emberek a kis engedelmes bemutatónkba. Segítként nem lőm le a point, ezt majd az interneten meg fogják találni.
Aha, jó van, ez a szombaton megy ez a műsor, úgyhogy lehet, hogy addigra, ha meg is találják, lehet, hogy el is felejtik, akkor nincs poén lelövés, nem érdekel.
De fognak erre emlékezni.
Igen.
Hogyha úgy megy le, igen.
Látom, a kutya az nem egy elhízott kutya.
Nem, jól vannak tartva, hál' Istennek, az se, hogyha el van hízva, az se jó, hogyha nagyon somány. Viszont az a normális, hogyha ki van két bordája, az utolsó két bordája ki van egyébként.
Akkor az enyém még nincs kint, akkor...
Az enyém
nem,
sem.
Nem jó kutya lennék.
De nem amúgy neki egyébként nincs ki az utolsó két bordája, én azt kötöttem ki otthon, hogy...
Gyere.
De amúgy már nagyjából látszik,
már
de
megint viszont... elfelejtettem a nevét, hogy hívják?
Apokalipszis, Bohemian Grove, amúgy csak komu. De amúgy ez a normális kinézete egy kutyának, mert nyilván neki is van erőlléti feladata, és ezt neki bírni kell. Persze, hogyha nagyobb darab, akkor is bírja, de amúgy így is nyomja az 50 kilót.
Kemény izma van, és akkor
kemény,
azért...
persze, meg ráadásul kan, úgyhogy ő még nagyobb, mint a szuka is amúgy. Úgyhogy igen. De amúgy egy baba állat.
Hát igen, hát jó. Napi gyakorlatban mászás, kúszás, minden megvan?
Mászás, kúszás, hát...
Felmenni, lépcsőn, stb. Meg.
Ja, a kutyának, vagy nekem?
Ja, ne, bocsánat, hát nem keverjük homóval.
Nem, a kutyával el szoktam járni futni heti kétszer, de hát neki is megvan a heti edzés, ugyanúgy, mint nekem az otthoni kötelezettségeim közt. De elfutkorászik amúgy otthon. Neki rossz szokás, hogy kergeti a farkát folyamatosan a keneljébe. Nem tartom kenelbe, csak nyitva van neki a kenelajtó, ami ki van engedve az udvarra, de ő beül a kenelbe és kergeti a farkát, és nem tudom róla leszokatni. Sajnos ez nála ilyen berögződés most már, úgy, mint a file is.
Kiskortól valószínű, de hát ez...
Nem, ő ezt kicsikor óta csinálja.
De azt mondom, kiskortól, tehát akkor tanultam meg valami.
Igen.
De?
Igen.
Jó, hát mindenkinek van valami hülyeség.
Mindenkinek, nekem is van.
Kutyának jó, most nem mutatjuk
be. A többieknek is.
Jó, hál' Istennek akkor. Szóval akkor várjátok a bemutatót?
Várjuk
nem
a bemutatót. Nem, már hozzávénk szokom, már 2 éves csináljuk igazából. Úgyhogy most már úgymond jártasak vagyunk, megtapasztaltak ezekben a dolgokban, úgyhogy már tudjuk kezelni dolgokat. Az első bemutatón, na ott már izgultunk azért, persze, hogy akkor hogy fog alakulni, stb. Hát 20 000 ember előtt léptünk fel legelőször.
Hol volt ez?
A Mezőkövesdi reptéren volt, amikor volt a reptér megnyitó.
Ja.
Az még szerintem akkor volt.
Az nem is könnyű dolog lehetett.
Hát
izgulni.
Nem. Aztán eléggé körbeálltak minket, aztán nagyon izgultunk, főleg úgy, hogy előtte be kellett gyalogolnunk 6 kilométert, mert akkor volt a kocsisor, és még két autót be kellett juttatni, úgyhogy kutya ki, akkor irány befelé, és akkor nyitottuk meg a kocsisort, hogy bejussunk két autóval, vagy hárommal, nem is emlékszem, olyan régen volt nekem.
Kiben lehet jobban bízni, a kutyába, vagy a csapatba, vagy mind a kettőbe?
Mind a kettőbe.
Hát gondoltam, mind azért kérdezte.
Nem, mind a kettőbe. Mi egy összekovácsolt csapat vagyunk.
Nem zavarok tovább. Köszönöm.
Itt a kutya, Apokalipszis Bohemian Grove, de nekünk csak Komó.
Műsorunk folytatásában először a cserépfalui Les Nándor túra versenyzőivel beszélgetünk.
Kati Erika és Kati Judit.
Hát gratulálhatok? Vagy gratulálni kell?
Hát igen, köszönjük szépen, most érkeztünk be, úgyhogy sikeres, jó időt futottunk.
Igen? Ez honnan tudja?
Hát onnan tudom, hogy kiszámolom ahhoz képest, hogy 20 kilométert mentünk, mikor 20-as. Indultunk, és most érkeztünk.
20-as, 20 kilométer, mikor indultak el?
8 után.
8 után.
De
nem
jó.
Futás volt.
Dehogy is nem, egy szép kis sétát. Egy kellemes sétát. Nem a teljesítmény ilyenkor a lényeg, hanem a séta.
Gyönyörű idő van ahhoz, ugye?
Volt egy kis eső, egy picit szitált, de nem olyan, hogy áztató eső legyen. Úgyhogy kellemes idő volt, picit párás volt, de a túrázásra tökéletes.
Hogy kell felkészülni erre egyébként? Mert akik futnak, gyerünk egy kicsit oldalra, mert jönnek. Még futnak. Hogy kell felkészülni? Gyakori túrázás, vagy pedig csak úgy?
Én azt gondolom, hogy jó, hogyha minden, igen, gyakori túrázással, illetve mindennapos sporttal. Egy kis futás időközönként, kardió gyakorlatok.
És ketten szoktak általában?
Mi igen, ketten szoktunk.
Akkor is merik tudják, hogy kinek mi a happy-e esetleg, mire menni, a tempót azt kiválasztja meg.
Igazából mi összeszokott páros vagyunk, a mi testvérek vagyunk, összeszokott páros vagyunk, de nem csak a magyarországi hegyekben, hanem mi magas hegyi túrázunk egyébként, úgyhogy mi inkább ezt én edzésképpen fogtuk fel. Mi egy hónap múlva indulunk a Mount Everestnek az alaptáborába, az Everest Base Campbe, a Himalájába, a Nepálba, úgyhogy mi most egy kicsit edzeni jöttünk ide.
Az egy cseppet magasabb.
Egy picit magasabban van, igen. 5600 méterre fogunk fölmenni.
Ott már a levegő egy kicsit
ritkább. Így van, az oxigén hiánnyal kell inkább megbirkóznia a szervezetünknek, nem is annyira magával a technikai túrázással, hanem ott ez a nehézsége, ahogy emelkedünk, egyre kevesebb az oxigén.
Mondjuk 20 kilométer alatt az embernek van ideje gondolkodni, mondjuk arra meg nincs ideje, hogy arra gondoljon, hogy feladja. Erre nem is gondoltak.
Kizárt. Mi? Nem, soha nem szoktuk. Nem, erre igazából... Erre a nepáli túrára nálunk nem is igazán a fizikai felkészülés, itt nagyon fejbe, lelkileg ráhangolódva kell készülni. De bármilyen túrára, amik főleg a teljesítményről szólnak, azokban mind fejben a legjobb, ha felkészülünk.
Álmodni szoktak a túrával? Csak hogy elfáradt.
Mi ezt életvitelszerűen csináljuk, úgyhogy mi éljük az álmainkat.
Az szép, hogyha életvitelszerűen, de hát az idő is kell.
Természetesen munka mellett a szabadidőnket túrázással töltjük.
Hány kilométer van már, nem csak ebbe a botban, hanem az összes botban, amit eddig használtunk?
Fú, nem tudom összeszámolni, nagyon sok. Sok-sok hegyet megmásztunk már, a felett 4-5 ezer méter magas hegycsúcsokat is.
Mi az, ami nem életvitelszerűen, csak viszi előre, hogy igen, ezt meg kell tennünk, meg kell csinálni. Mert valaki azt mondta, azért szeretném megmászni, mert ott van, de az hegymászó.
Igen, ezt mondták az Everestre annak idején, mert ott van. Nem tudom, ez egy szerelem, ez egy szenvedély a hegyek iránt. Azon kívül egyszerűen az érzés, amit ott kapunk, ettől az egésztől, amikor ott vagyunk a hegyek között.
Beszélgetnek közben?
Szoktunk beszélgetni közben, de ugye egyértelműen a túrázás arról is szól, hogy valamilyen szinten a monotonitás tűrés. Amikor az ember elindul sok kilométeres túrákra, ott azért nem kell mindig beszélgetni, az ember olyankor sokszor magába fordul, magába néz, átgondolja az élet dolgait. Nagyon sokszor túra alkalmával az életünkben, hogyha jönnek gondok, problémák vagy örömök, túra alkalmával ezekre akár megoldásokat találunk, sokkal jobban át tudjuk gondolni, mint amikor otthon vagyunk. Tehát a kint lenni a természetben, az mindig nagyon-nagyon jó.
Igen, de végül is azért találkoznak másokkal is, de nem állnak nagyon sokan.
De persze ismerkedni is, ismerősökkel most is találkoztunk útközben is, de például megismerkedik is fiatal lányjal, aki hozzánk csapódott, egy szakasz együtt mentünk.
Erre gondoltam.
Igen, aztán utána egy lányjal, aki kutyával jött, akkor vele is mentünk egy darabon. Úgyhogy persze ilyenkor az ember barátkozik, ismerkedik.
Honnan jöttek?
Mi Hajdúbiharból jöttünk, én Hajdúböszörményből, a nővérem Debrecenből.
Következő riportunkban Szlovák Sándornéval beszélgetek, mégpedig egy kiállítás kapcsán. Hanyadik kiállítás?
Hanyadik? Sokadik, nem tudom.
Akkor sorszámozva.
Mert 2006-ban csináltam az elsőt, itt, ebben a teremben, és amiatt, hogy előtte nem csináltam ilyesmit, nagyon sokan jöttek el, megnézték, csodálkoztak rajta, nem akarták elhinni, hogy ilyesmit is csinálok, nem csak matematikát tanítok.
És jó. Tehát valamit, hogyha valaki jól tanított, kövesden azért azt hiszem, hogy ennek hangja volt. Kiállítás című Kárpát-medencei képek, vagy legalábbis hasonló. Kárpát-medence, tehát a teljes magyar résznek, vagy azért a Kárpát-medencében benne van sok minden.
Ez a régi Magyarország.
Ó.
Tehát amelyik még Magyarországhoz tartozott.
Tehát a Szent Korona.
Ami most már sajnos.
Jó, most nem arról van szó, hanem a képekről, hogy tetszett kiválasztani azokat a képeket, amelyek igazából autentikusak, idevaló. Kárpát-medencébe, a régi Magyarországhoz.
Mert hála Istennek jártunk ott, azért tudtam fényképezni. Ukrajnában nem jártunk azóta, amióta fényképezek. Azért a két kép.
Melyik az?
Itt van ez a két kép, ez nem a saját. Illetve én fényképeztem, csak nem külföldön, tehát nem Ukrajnán, hanem Szarvason.
Ja, értem.
Szarvason ott nagyon sokféle kép van külföldről, Nagy Magyarországról.
Ugye egy régi, híres matek tanár, aki nem a matematikai képletekkel jelentkezik, hanem a fotóival. Mennyire más ez? Azért ugye mindig olyan tetszett lenni, hogy maximumot kért a gyerekektől, saját magától is. Van olyan, hogy a pályát azért mégiscsak szeretném a legjobbat adni.
Hát itt már nem lehet matematikát tanítani.
Nehéz is lenne.
Viszont ebben az évben volt egy verseny. Egy a baj, hogy három magyar jelentkezett, és a többiek pedig külföldről, még pedig Romániának a részéből jöttek.
Hát magyarok.
Magyarok tudtak magyarul, és nagyon tudták a matematikát, úgyhogy ilyen is volt. De mivel magyarországiból csak három jött, azt mondtuk, hogy most már nem csinálunk többet.
Mi a hasonlóság a matek és a fényképezés között?
Hogy hasonlóság?
Igen.
Hát mind a kettőt szerettem. Szeretem meg a fénykép, most már a fényképezést csinálom főleg. Igen.
De valahogy valamiféle belső megnyugvást adhat, mert anélkül az ember nem csinálja.
Hát nem tudom.
Jót csinál valamit, akkor, hogyha valaki jót csinál, akkor örül.
Ha megyünk valahova, akkor mindig viszem a fényképezőgépet, és fényképezek. Aztán vagy jó, vagy nem.
Na, kezdődik lassan. Még egyszer gratulálok ezekhez a gyönyörű képekhez. Ugye ezek nem igazából olyan képek, amikor arcképeket, profilokat tetszik hozni, hanem a tájnak a szépségét, illetve ami mögötte van. Mert egy fénykép nem akkor jó, hogyha látjuk előről. A mögött ezt mutatja. Hány kép van itt?
Olyan 70 körül. 70 körül, de úgy, hogy ilyen egyen kettő van. Hát akkor olyan 30 valahány az egész.
Csak az idő kell, ugye?
Igen.
Na, tessék.
Hát csináltam. Annak idején fényképeztem. Régen fényképeztem, csak most kellett.
Értem, akkor vannak a múltból is képek. Szlovák Sándorné után Rinyis Jánossal szólunk egy pár szót.
Ausztria hazán Magyarország című dokumentumfilmet fogjuk levetíteni. Ez tavaly év végén készült az innsbrucki magyarok körében. Ugye hát ketyeg a biológiai óra is, nem senki nem lesz fiatalabb, tehát azok, akik akkor még gyerekként menekültek, 56 után is jutottak el Innsbruckba, és ott a magyar házban nőttek tulajdonképpen föl. Hát ők most már közelítenek a 80-hoz, vagy 80 fölöttiek, így mindenféleképpen meg kellett ezt a filmet ahhoz csinálni, hogy kapjunk egy képet a szemtanúk elbeszélés alapján, mi történt velük az 50-es években, mi történt az 56-os események alatt, és hogy élték meg a menekülést, illetve milyen volt a beilleszkedésük, ugye távol a hazájuktól. Ez egy nagyon érdekes film, hiszen ugye Tirolról azt el kell mondani, hogy 56 kapcsán két kiemelkedő esemény is köthető Tirolhoz. Egyik ugye Dél-Tirolban már október 24-én, tehát egy nappal 23-i esti események után, amikor már ugye tűzharc volt Budapesten, felállították a magyar mártírok emlékművét. Ez az egyik. A másik pedig saját véleményem szerint Tirolban volt messze a legsikeresebb a beilleszkedésük, illetve a későbbi életük a magyar menekülteknek. És ez aznak köszönhető, hogy a tiroli hivatalnokok azok kijelentették azt, hogy a gyermekek, a menekült gyermekek magyarságának a megőrzése az az ő, tehát a tiroliak feladata. És ehhez biztosítottak egy magyar házat, kultúrcentrumot, a magyar házban működött a középiskola, biztosították a továbbtanulás lehetőségét, tehát mindent megtettek azért, hogy a gyerekek sikeresen el tudják kezdeni felnőtt életüket. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, mert ilyet én még külföldi, úgymond külföldi politikusoktól vagy hivatalokoktól nem hallottam, hogy magukra vették volna a magyarság megőrzésének a feladatát.
Csak tátom a számot, mert erről nem szól a fáma, senki nem dicséri a szomszédot, azt a részt, ugye olasz, osztrák, német, kevert lakosság és magyar is. Tulajdonképpen akkor minket ott szerettek, vagy szeretnek, van, még talán most is.
Ha szabad így mondani, hogy a tiroliak most, hogy mondjam, nem osztrákok, tehát, igen, tehát nekik hát saját államiságuk volt, és ők tulajdonképpen ugyanolyan szabadságharcos nép, mint a magyarok. Ők 1809-ben ugyanúgy felkeltek az ateista francia, tehát a napoleoni seregek ellen a hitükért, a hitüket védelmezve. Azt nem szabad elfelejteni, hogy Tirol a Jézus szent szívének lett felajánlva a 18. század végén, és ők Jézus szobrok alatt vonultak, tehát feszületek alatt vonultak a csatába. És az az egyik feszület van itt ma Budapesten, és általában a pápa látogatásokon az a feszület az egyik úgymond díszlet a hatalmas színpadoknál. Tehát Tirolnak van egy ilyen múltja, és ebből a szabadságharc múltból fakadhatott az, hogy abszolút befogadók voltak a magyarokkal. Ugye nagyon sok helyen táborokba laktak a menekültek, Tirolba családokhoz helyezték el őket már az első időben. És nagyon korán, nagyon komoly erők mozdultak meg, hogy a magyar gyerekek kapjanak egy méltó helyet. Most ez olyan méltóra sikerült, hogy ez az Innsbruck Villa negyedében található magyar ház. Ma is sokakban kérdés vett föl egyáltalán, hogy tudtak ehhez hozzájutni, hiszen ez egy főúri villa. Akkor is nagy értékű volt, ma is nagy értékű, de ezt a tiroliak és a katolikus egyház, ezt el kell mondani, hogy a menekült gyerekek 80%-a egyébként katolikus vallása volt, főleg nyugat-dunántúli budapesti gyerekekről van szó, de erről készül statisztika, tehát ez tényszerű adat, hogy a oda menekült gyerekek 80%-a katolikus volt, és így az egyház vállalta magára a legnagyobb szerepet, mind a menekültek ellátásában, mind az oktatásban, és mind a további életük menedzselésében. Tehát úgymond ódákat lehetne zengeni, tehát én több történet is el tudnék mondani olyan papokról, akik szó szerint szinte az életüket adták a menekült gyerekekért.
Hát, hogy a Mindszenti nem is akkor adta az életét, de végül is az egész magyarságért adta az életét, és azért köszönhetünk jót is ezeknek az embereknek. Hogy futott ön bele ebbe a kutatási témában, mert azért már Cseplényi vagy Csepelényi Györgyről hallottam az előadását, csodálatos volt, és akkor ebbe is beleszaladt? Vagy mindig valami különlegeset keres?
Hát, ugye itt most már megjelent két könyv is, tehát megjelent a Tirol Magyar Emlékei című könyv, annak első része Észak-Tirolról szól, a második része Dél-Tirolról, tehát ez már megjelent, ez egy 3-4 éves kutatási anyag volt, és annak kapcsán természetesen a 45 utáni, és még szűkebben az 56-os események is előkerültek, hiszen ezt nem lehet megkerülni. És ugye az Innsbrucki főkonzulátus kezdeményezte ezt a filmet, az ott dolgozó kulturális diplomata, Hervé Loránt Ervin volt a producere, Ruszti Zsolt rendezte, és egy nagyon érdekes film, mindenkinek ajánlom a megnézését, csak online formában nem lehet megtekinteni, csak így vetítéseken.
Ez nagy kár, nem lehet feltedni valahová.
Nem, mert jogdíj problémák vannak, tehát van benne pár perc olyan anyag a filmhíradó részletek meg egyebek, amik ezt nem teszik lehetővé jelen pillanatban.
Köszönöm, sajnálom, de gratulálok azért.
Köszönöm szépen.
Elhangzott riportunkban Dinnyési Jánost hallották Mezőkövesdről. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Túri Sarolta zenei szerkesztő és a technikus Péderi Zsolt nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4,